Jó napot kívánok, Stuber Andrea vagyok, ez az Ahol hely van, színházi belépő című műsor a Rádió Kun szombat délután. Ma Néder Panni a vendégem.
Jó napot!
Gondolkodtam, hogy Panninak születtél eleve, vagy csak ez így lett, aztán lettél Panni?
Nem, engem az anyukám mindig Panninak akart elnevezni, mert még terhesse volt velem, amikor meglátta a Pöttyös Panni könyvet a kirakatban. Aztán onnan lettem hivatalosan, mert hogy nem lehetett Panninak anyakönyvezni. Majd az egyetemen annyira zavart ez, hogy Anna vagyok hivatalosan, hogy megváltoztattam a nevem.
Tehát effektíven bementél a minisztériumba,
igen.
És Annáról Pannira változtattam.
Úgyhogy Panni vagyok, igen.
Ez egy elszánt dolog, igen. Tetszett nekem. No, hát van aktualitása annak, hogy éppen most itt jársz nálunk, a Szépművészeti Múzeum, jelzem, így felvettem a hívó szót, és igen. Akkor meséld el nekünk ezt a történetet.
Hát ennek a történetnek az a lényege, hogy Jacqueline Kornmüller, aki egy német rendezőnő egyébként Bécsben él, ő kitalálta ezt, hát nagyjából szerintem egy éve Bécsben kezdődött ez a projekt, hogy ott felkért különböző osztrák kortárs írókat, hogy menjenek be az ottani Kunsthistorisches Múzeumba, tehát ami az itteni szépművészetinek felel meg, ott válasszanak ki egy képet, ami tetszik nekik, és írjanak ahhoz egy szöveget. És ott 16 szöveg született, bocsánat, amire Jacqueline felkért 16 színészt, hogy adják elő ezeket a képekkel együtt. És ennek az előadásnak akkora sikere lett, hogy ők egyébként megkapták érte a Nesztroy díjat is, ami a legrangosabb osztrák színházi díj. És innen jött az ötlet, hogy akkor kérjenek fel egyéb országokat, illetve városokat, Wroclawot és Budapestet, az itteni múzeumokat, és csináljanak egy nagy tulajdonképpen EU-s koprodukciós projektet. Tehát így szedve a magyar szépművészeti, és itt 10 darab kortárs írót kértek föl, 2 vendégszövegünk van, egy lengyel és egy osztrák, és ez 12 színész előadásában lesz majd látható.
Akkor te voltál az, aki kiválogatta a képeket, az írókat, a színészeket?
Az írókat Jacqueline kérte föl, akkor én még nem csatlakoztam be az egészbe, és amikor az írók már megvoltak, akkor kerültem én a képbe. Egyébként a fordítón keresztül, Tankó témán keresztül, aki neki lefordította a szövegeket németre, és akkor én hoztam tulajdonképpen a színészeket, egy picivel párral többet, mint hányan részt vesznek benne, akkor együtt leültünk velük beszélgetni, és én onnantól, áprilistól vagyok az egészben.
Milyen alapon választottad a színészeket? Mihez passzítottad? Szöveghez, íróhoz?
Hát egyébként az elején még semmihez, mert ugye nem láttam a szövegeket, tehát annyi volt a feladatom, hogy javasoljak általam jónak tartott színészeket, akkor küldtem egy szép listát a Jacqueline-nak, fotókkal, videókkal, leírásokkal, és akkor leültünk egy kávéra mindenkivel beszélgetni. Úgyhogy a szövegek egyébként, tehát, hogy utána lett számomra is nyilvánvaló, hogy kikihez illik, de hál' Istennek jó embereket sikerült találni.
Például hozz egy kicsit írókkal, meg színészekkel, kik azok, akik ebben részt vettek? És mikor látható ez? Ugyan egyszerűen az ember jegyet vesz a múzeumba?
Igen.
Meghatározott időben?
Igen, ez mivel a múzeumnak nagy a befogadó készsége, hál' Istennek, de sok száz ember elfér, ezért attól szerintem nem kell félni, hogy erre majd nem lehet előtte jegyet kapni, de ott lehet, meg gondolom az interneten is, és a bemutatónk az szeptember 26, és utána októberben, illetve novemberben is 3 alkalommal látható, 3-3, október 3, október 17, október 31, utána november 7, november 21 és november 28.
És ezek
28.
Mindig csütörtökök?
Ez mind csütörtök, igen, mindig csütörtökön vannak az előadások, igen, és összesen 7 darab. És hát például most mondok párosításokat, Eszterházi Péter szövegét, ami egy gólyaképhez született, Kulka János adja elő, Terézia Móra szövegét, Udvaros Dorottya, Darvasi László Grillusz Dorka, Vajda Miklós Hegedűs D. Géza, Dragomán György Szikszai Rémusz, Tomás Glavinics, ez az osztrák szövegünk, Hájon előadásában látható, Erdős Virágnak a nagyon szép versét, Fátyol Hermina adja elő, Tóth Krisztina Terhes Sándor, Szécsi Noémi Diósi Gábor, Szvoren Edina Székely Rozália, kit hagyok ki, mindig kiadjok valakit, igen, Biancsik, Bíró Kriszta, és Takácsi Péter, Grecsó Krisztián. Remélem, hogy senkit nem vettem ki, mindig fejből mondom. Úgyhogy bocsánat.
Valamelyest rendezed is őket, hiszen rendező vagy.
Nem, ez nagyon érdekes, mert tehát én tolmácsolok folyamatosan, meg nagyon-nagyon sok dolgot szervezek. Nyilván a Grillus Dorka, ő perfekt német, tehát ott nekem nem kell segítenem, illetve a Diósi Gábor is. Hát annyi van, hogy mivel a Jacqueline sokszor nyilván nem hallja azt, hogy magyarul hogy hangzik egy mondat, vagy éppen ez mit jelent, hogy kéne mondani, milyen finomsággal, ilyenekben segítek a színészeknek, illetve volt, akivel leültünk szöveget elemezni külön, de én konkrétan nem rendezek ott, tehát én a rendező munkatársa vagyok, de azért ilyen-olyan úton-módon mégiscsak belefolytam rendezőileg is az egészbe. De ez a Jacqueline projektje abszolút.
Na most hát egy végzett rendező vagy. Igen. 2011-ben végeztél. Igen. A Színvészeti Egyetemen, Babarczi László osztályában, ahol volt 1, 2, 3, 4 fiú.
Igen.
És te, mint egy szem lány. Megkérdeztem, azt hiszem, ezt Novák Esztertől is megkérdeztem annak idején, mikor itt járt, hogy vajon miért ilyen kevés nálunk a női rendező?
Hát, én ezt egy teljesen hím-soviniszta és macsó szakmának tartom itthon abszolút. Külföldön talán nem annyira, jó mindenhol, de itt azért kicsit súlyosabb a helyzet szerintem, mint máshol. Nem tudom valahogy.
Tehát, mert hogy akik a főiskolán arról döntenek, hogy ki tanuljon rendezőnek, azok a hátrányos helyzetben részesítik a női jelentkezőket?
Szerintem igen. Tehát ez valahogy mindig egy bevett szokás volt. Most egyébként, akik most vannak ott színházrendező szakon, ott furcsa módon 2 darab lány is van az osztályban, ami abszolút kuriózumnak számít, mert hogy előtte mindig csak egyet vettek föl. De ez mindig is így volt.
És amióta, vagy nem is, amióta rendező hallgató meg rendező lettél, érezted hátrányát annak, hogy lány vagy?
Abszolút, nagyon, igen. Hát a főiskolán vagy az egyetemen nagyon-nagyon, tehát ott, aztán ez meg, de szerintem ez bennem változott meg 3 év után, hogy én ott valamit átkattintottam az agyamba, hogy kezeljem mégiscsak jól ezt a helyzetet, mert hát egy pár tanártól, ha bár nem is annyira konkrétan, tehát lehet, hogy ezek csak ilyen kis tudatalatti impulzusok voltak bennük, de ezt abszolút hallottam. De hallottam ilyen mondatot, hogy nőből nem lehet rendező, vagy ez nem egy női szakma, és egy nő ezt nem tudja jól csinálni. Nyilván nem mindenkitől, de...
Ez ellen hogy védekezik az ember? Fiúsodni kezd, vagy ellenkezőleg Dafke rájátszik a nőségére?
Hát, talán inkább, nem jó szó ez, hogy fiúsodni kezd, de nálam mondjuk inkább az, mint a másik
hát, mint amikor a gyerekeknél is, akkor beáll a fiú közé focizni, tehát hogy úgy...
Igen. Hát nyilván abban, hogy hogyan mutat egy határozottságot az ember, vagy erőt abban, igen, de én szerintem inkább nagyon bezárkóztam, tehát hogy így igen, elmenekültem valahova magamba.
Sértett voltál?
Nem, inkább szorongós vagy összetört, meg értetlen, tehát nem értettem, hogy hát basszus, ti akartatok engem ide felvenni, és akkor ez most micsoda, amivel itt találkozom. És akkor 3. évben fordult meg valami, hogy de szerintem a Vixi ezzel is összekötődik, mert hogy akkor kerültem oda gyakorlatra, Eszenyi Enikő mellé, aki hát egy nő, és rendezett, és mellette voltam, és ez nagyon-nagyon sokat segített nekem. Illetve valahogy akkor rájöttem, hogy igenis, ez nagyon-nagyon fontos, hogy nő vagyok, hát ezzel nem tudok tenni se, és nem is akarok férfi lenni, és hogy nagyon-nagyon sok dolog van a kezemben, ami viszont egy férfinak nincsen, és hogy ami által én igenis sokkal több dolgot el tudok érni, vagy jobban tudok kommunikálni, kedvesebben, nem kell ezt mutatnom, mint egy férfinak, úgyhogy igen, ott egészen megörültem annak, hogy én nő vagyok.
Milyen meghatározó színházi tapasztalás vitt téged a színház felé gyerekként, fiatalként? Már ha volt ilyen, tehát hogy...
Igen, nem tudom, én ezt mindig csak éreztem, hogy ezzel kell foglalkoznom. Azt hiszem, hogy... Vagy igen, mostanában, hogyha
visszagondolok... De hol láttad, hogy mi ez?
Hát jártam színházba, meg gyerekkoromban jártam egyébként a Földesi Margithoz is, de ez nekem inkább egy ilyen kommunikációs nyitottságfejlesztő dolog volt. Tehát nem, szerintem nem az kapcsolta be ezt a gombot nálam, hogy színházzal akarok foglalkozni. Hogyha erre visszagondolok, akkor mindig csináltam olyan dolgokat, amik utólag már abszolút egyértelműek, hogy hát persze, hogy az egész a színházról szólt, meg a szervezésről, írásról, mondhatni, hogy a rendezésről valamilyen szinten, de ami viszont nagyon-nagyon-nagyon meghatározó volt, ez 18 éves koromban, egy évvel az érettség előtt nyáron, eljutottam a Ser Tamásnak az Alaszent Gróti táborába, és ott, tehát hogy előtte is ez volt bennem, hogy színházzel szeretnék foglalkozni, az viszont olyan szinten nyitott meg és formált át, hogy utána kezdett ez egy egyértelmű vágy lenni bennem. Tehát abszolút az ő
személye. Tábor az egy gogol köpönyege, amiben sokan kifogottak.
Igen, ez egy nagyon megrázó élmény volt, de jó értelemben. Tehát tényleg kifordított magam volt teljesen.
No, hallgatunk egy kis zenét, és aztán folytatjuk. Get in touch with that sundown fellow as he tiptoes across the sand. He's got a million kinds of stardust. Pick your favorite brand and dream when you're feeling blue. Dream, that's the thing to do. Just watch the smoke rings rising. Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják, Rádió Q. Néder Panni a vendégem, rendező, és annyira fiatal, hogy még így a második blogban is a főiskolára, vagy az egyetemre kell visszamenni. Emlékszel-e arra, hogy mit csináltál a felvételén, amitől téged megvettek? Tehát, hogy mi volt az, amivel meghódítottad őket? Tudod-e ezt?
Igen.
Kiderül-e ez?
Igen, nagyon-nagyon-nagyon tele voltam energiával, de tényleg olyan szinten, hogy amikor mielőtt bementem az első rostára, ami egy szóbeli elbeszélgetés volt a bizottsággal, azt éreztem, hogy felrobbanok olyan, tehát hogy vibrált a kezem, pulzált az egész testem, és azt éreztem, hogy jó, bemegyek oda, és megfoglak titeket enni reggelire. Habár abszolút úgy felvételiztem, hogy ezt be is ismertem, hogy én nem az, hogy semmit nem tudok a színházról, de nekem nincs ebben tapasztalatom, mert 18 éves voltam, de ezt abszolút őszintén vállaltam. És ez az energia, meg némi nemű pimasság, ami nem egy póz volt, csak valahogy jött belőlem, illetve humor és felszabadultság, szerintem azzal vettem meg őket. Tehát például a második rosta, ami egy 7 órás írásbeli volt, egy elemzést és egy kritikát kellett írni. Emlékszem, hogy kimentem a WC-re mondjuk 2 óra után, és amikor visszamentem a teremhez, akkor láttam kívülről, hogy benne van a kulcs az árban, és ott álltam az ajtó előtt 2 percig, és azon gondolkodtam, hogy hú, mennyivel viccesebb lenne ez, hogyha most minden felvételizőt bezárnék ebbe a terembe, meg a bizottságot is, és egyszerűen elmennék. És amikor visszamentem, egyébként egy lírkirály elemzést kellett írni, pont félbehagytam egy mondatot, ott ültem, és azt éreztem tényleg, hogy ha én most nem írom le ezt a kis intervenciót, akkor nem bírom folytatni, tehát annyira nem a fogalmazásban vagyok, hanem ebben, hogy muszáj leírnom. Nyitottam egy zárójelet, ezt leírtam, hogy bocsánat, de ez történt velem, zárójelbe zár, és folytattam az elemzést, és egyszerűen csak ezek jöttek, tehát egy nagyon felszabadító valami volt, úgyhogy szerintem ezzel.
Ennyire felszabadultan tudtad a legjobb formádat adni egy ilyen vizsgán, akkor lehet, hogy téged színésznek is fölvettek volna, nem. Hogyha színésznek jelentkezel, nem? Csak ezt azért mondom itt a kedves hallgatók füle hallatára, mert egy nagyon jól kinéző, csinos, üde, sugárzó fiatal hölgyül velem szemben, és úgy eszembe jutott, hogy a színészetnek a gátlások a legfőbb gátja. Ez egy ilyen mondat lett, de hogy te ezek szerint tudtál a felvételén teljesen felszabadultan viselkedni.
Igen, mert nagyon, nagyon szeretek játszani az életben, de ezt abszolút a játékosságra értem, ez nagyon-nagyon fontos nekem, amit tényleg gyermekkoromból bennem maradt, ezt hiszem, hogy gyerekként is fontosnak találtam. Viszont színésznek nem lennék jó, tehát ezért agyilag abszolút túl kontrollált vagyok, és nem vagyok annyira exhibicionista, hogy ilyen szinten, vagy ilyen módon akarjam kifejezni magam, úgyhogy nem oda nem vettek volna föl. Tehát ez jobb nekem így, és inkább jó, az jó életben megélni ezt a játékosságot. Igen.
Babarczi László volt az osztályfőnök.
Igen.
Biztos sokat lehetett tanulni tőle, illetve elvenni kinek mit abból, amit ő nyújtani tud. Volt 4 fiú osztálytársat, figyelitek egymást azóta? Hogy
igen,
alakul
abszolút.
A pályátok? Mindenki tud dolgozni? Rendben igen, vannak a fiúk?
Igen, meg hát hiben-hóba összefutunk, abszolút véletlenül is akár az utcán, vagy nagyon nehezen azt mondom, hogy tavaly decemberben szerveztem utoljára egy osztálytalálkozót.
Te szervezted, mert persze, te vagy
persze.
A lány.
Igen. Igen, ez mindig is így volt. Igen. De ők is nagyon örültek, vagy örülnek ilyenkor, csak ezt nekem kell megszervezni. Tehát még ez is nehéz, hogy mi 5-en egy időben egy helyen legyünk, mert én Berlinben élek inkább alapvetően, vagy ritkán vagyok csak otthon. Pont most a Kárpáti Pisti osztálytársam 3 hónapot Ázsiában volt, az Artúr Miskolcon van, mindenki össze-vissza, úgyhogy ezt is nehéz összehozni, de persze figyeljük egymást, meg szeretjük egymást.
Amikor Babarczi Lászlót említettem, akkor megrebbent a szemöldök egy pillanatra. Úgy értsem ezt, hogy nehéz volt vele?
Nem, nagyon keveset volt velünk, inkább úgy.
Tehát magatokra voltatok, mindenképp hagyra, vagy mondjuk nevezzük úgy, hogy önállóan dolgozhattatok sokat?
Igen, pontosan.
Hogyan tanítják egyébként rendezni a leendő rendezőket?
Hát ez egy jó kérdés. Nyilván abban sok igazság van, hogy ennek a legnagyobb része ez nem megtanítható. Én közben úgy gondolom, hogy ennek nagyon sok része igenis megtanítható lenne, vagy hogy mondjam csak, hogy fontos dolgokat tudjon az ember a színházról, vagy a színházi munkával kapcsolatban. Én azzal sajnos nem voltam mindig elégedett, amilyen képzést mi kapunk ott az egyetemen, de hát nyilván a másik fele, hogy akik megtanítanak bennünket, nagyon jó művészek, de nem feltétlen pedagógusok, tehát ezt embere válogatja, hogy éppen kinek mit tud átadni. Én igazából a legtöbbet tényleg a gyakorlatban tanultam, illetve attól, hogy láttam más embereket dolgozni, és mellettük voltam, aztán én is elkezdtem csinálni, de hogy a főiskola persze, hogy egy nagyon-nagyon fontos és meghatározó hely az életemben. Hát egyébként akitől a legtöbbet tanultam, az Zsótér Sándor, akivel viszont színészkurzusunk volt, nem pedig rendezőkurzus. Tehát vele igen 2 darab is volt, ahol mi voltunk a színészek tulajdonképpen, ő rendezett minket. Ez nagyon jó volt, ez nagyon meghatározó volt.
Ez egyébként is általában úgy volt, hogy ti sokat színészkedtetek, mert együtt oldottatok meg jeleneteket, úgyhogy magatok is játszottátok. Nyilván,
igen, nem? De nálunk ezt picit átvariálták a korábbiakhoz képest, mert nekünk, mondhatni, hogy nagyjából ugyanannyi színészkurzusunk volt, mint a rendező, tehát az első évben például szinte csak ezzel foglalkoztunk, és évvégén volt az első rendezésünk, egy rövid jelenet, de igen, ezt ki akarták próbálni nálunk, hogy milyen, amikor a másik részéből kapunk először többet, és azt, hogy tudjuk később hasznosítani.
És az jól ment neked? Nem, mintha rá akarnálak beszélni a pályamódosításra.
Egy idő
lehet, hogy egy rendezőnek kell azt tudni, tehát hogy az sem ez véletlen, abszolút. Hogy egy csomó színészből
persze,
lesz rendező,
például
mert valahogy...
A Szűcs Artúr osztálytársamnál ez nagyon-nagyon érezhető volt, hogy pusztán az a megfogható tapasztalat, vagy kézzelfogható tapasztalat, hogy ő színész, ő a színész szakot végezte el először. Ez az elején szerintem nagyon nagy különbségeket eredményezett köztünk abban, hogy mi hogyan kezdünk el rendezőként dolgozni, mert mondom csak ezáltal, hogy ő mennyi dolgot élt át színészként, amik mondom technikai dolgok alapvetően, azokat sokkal jobban tudta hasznosítani. Tehát erre például nagyon jó volt nekünk is a színészkurzus szerintem, hogy picit átéljük ezt a másik oldalról, hogy mi történik.
Most ezt a Panni nem mondja, de az én szemöldököm is rebbent egy picikét, amikor azt mondtad, hogy Szőcs Artúr, hogy az ő tapasztalata, mert vele nekem az éppen, hogy problémám színészileg, hogy ő túl hamar rendező, mielőtt még színészben igazán kialakult
volna. Ez igaz, igen.
Tehát ő most nekem egy se nem színész, se nem rendező, de hát majd ő erre nyilván rá fog cáfolni. Értem. A munkájával.
Igen, én mondom, én inkább a manuális dolgokra gondolok. Tehát pusztán az, hogy ő hány évet próbáltott végig a Víg színházban, vagy akárhol színészként, az nagyon-nagyon meglátszott már az elején. Ami mondom, később nyilván kisebbek lettek, vagy nem lettek különbségek, vagy átalakultak, csak az elején, hát jó, nyilván nekem 19 évesen ez főleg nagyon ijesztő volt, hogy három osztálytársam már járt erre az egyetemre, ugye ők idősebbek is nálunk, a Kárpáti Pistivel mi voltunk a legfiatalabbak, vagy hát még jó, mai napig mi vagyunk a legfiatalabbak, és mivel a Pisti viszont egy színházi családból jön abszolút. Ezért egyszerűen csak a fogalomtáruk más volt. Én emlékszem, hogy három hónapig úgy ültem ott, hogy csomó szót nem értettem. Tehát nem értettem színházi kifejezéseket, vagy ilyen belterjes, vagy szakmai dolgokat, amikről beszélgettek, viszont nem mertem megkérdezni, hogy ez
a nagyon-nagyon halmozott a hátrányos helyzetű személy lehettél te ott akkor.
Így utólag visszagondolva, igen, de megerősödtem, és én ezt jónak látom. De furcsa volt ez elején nagyon, igen.
Ez 4 év volt nektek, vagy ez már öt év volt?
Öt év volt.
Kitöltötte végül is ezt, vagy mikor kezdtetek el kifelé menni dolgozni?
Harmadévben.
Harmadévtől?
Harmadévben, igen, akkor ott beindultak a dolgok szerintem eléggé. Illetve hát nekem, hogy volt, igen, harmadévben kaptunk külsős munkákat, én akkor kerültem asszisztensként a Víg Színházba, ott megkaptam aztán külön lehetőségeket is, és 5. év felén elmentem ki Berlinbe. Úgyhogy nekem így nézett
ez
ki.
Ez hogy dőlt el, hogy ki hova kerül gyakorlatra?
Ez szerintem teljesen véletlenül. Vagy? Nem. Ezek csak jöttek valahogy.
Jöttek az ajánlatok, és akkor erre igen, bolintott igen. rá az ember.
Igen.
No, hallgatunk egy kis zenét, aztán folytatjuk a Végszínházi gyakorlatnál.
Birdland, that's what I always hear when you sigh. Never in my wordland could there be words to reveal in a phrase how I feel. Have you ever heard two turtle doves bill and coo when they love? That's the kind of magic music we get from our lips when we kiss.
Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallgatják a Rádió Q-n, Néder Panni a vendégem, fiatal rendező. Ott tartunk, hogy a Víg Színházba került, ahol akkor már Eszenyi Enikő volt az igazgató.
Ő éppen akkor már lett. Megnyerte, tehát azt akkor még hivatalosan nem volt igazgató. De igen.
Igen, és akkor mellette dolgoztál, mint asszisztens, ha jól tudom, először az augusztus Oklahomában, aztán az Otellóban. Vajon milyen Eszenyi Enikő asszisztensének lenni, mit lehet tőle tanulni? Akartam folytatni, de nem, most akkor itt ez egy kérdőjel, és aztán majd mondom, hogy mit szeretnék ehhez hozzáfűzni.
Jó, ez nagyon-nagyon különböző volt mind a két produkciónál. Az Oklahoma nagyon jó volt, nagyon jó társaság volt, nagyon jó tapasztalat volt, nagyon üdítő volt. Nekem tényleg az volt életemben az első élmény, mivel előtte nem volt lehetőségünk a főiskoláról kimenni és megnézni azt, hogy működik egy színház a valóságban. Tényleg emlékszem, hogy én akkor próbáltam az egyik vizsgámat az egyetemen, pont mondjuk 3 nappal az Oklahoma előtt kezdtem el próbálni, és akkor pár napja voltam a Víg Színházban, amikor azt mondta nekem az egyik színészhallgató a főiskolán, hogy mert ez a 3 nap annyira látszik rajtam, hogy én ott vagyok egy rendes színházban, és nézek egy rendes próbafolyamatot, hogy kicsit máshogy kezdtem el kommunikálni. Tehát valahogy iszonyatosan berántott az életbe, meg főleg a Víg Színház arra volt nagyon-nagyon jó, hogy ha adott esetben nem mindig is, vagy nem is mindig egyezett mondjuk az ízlésemmel, a színház ízlésemmel, ami ott történt, ez főleg az Otellóra igaz egyébként inkább, de akkor is egyszerűen egy ekkora nagy gépezetben meg lehetni azt, hogy mi hogyan mozog, minek mi a helye és mi a módja, ez sokkal jobb volt nagyban meglátni szerintem, mintha mondjuk egy pici helyre mentem volna. Nagyon sokat tanultam ott.
A magához konkrétan a produkcióhoz érezted, vagy tudod, hogy mi a te hozzáteveteled? Hozzátételed. Igen, az augusztus Oklahomában.
Igen, ott az Enikő nagyon-nagyon-nagyon odafigyelt arra, hogy nekem ne az legyen ott a szerepem, hogy csak ülök a háta mögött és nézem, hogy mi történik. Nagyon sokat magyarázott nekem, mindig kikérte a véleményemet, tehát abszolút egy megosztásban volt részem. Illetve ott volt két kamaszlányok, váltóban játszottak, velük külön nekem kellett próbálni, mert hogy nyilván a színpadon nem mindig volt idő kicsiszolni azokat a dolgokat, illetve Vallai Péterrel, aki az első 10 percben tűnt csak föl az előadásban, aztán ennyi volt a szerepe sajnos, viszont aztán vissza meghalt. Kellett jönni meghajolni, igen, meghalt, aztán 2 óra múlva visszajött meghajolni. Vele kitaláltuk, hogy amíg neki nincsen dolga, addig csináljunk a házi színpadon egy előadást, ami azt hiszem, hogy 7:30 kezdődött el, tehát vagy 8-kor, pici idővel a lenti nagyszínpadi halála után, és akkor ott volt egy műsora tulajdonképpen, amit hát nyilván ő rakott össze, meg az meg volt a fejében, de hogy én segítettem neki kitalálni a sorrendet, mi hogy következzen, akkor beleraktunk egy-két színészt, akinek a nagyszínpadon pont volt 10 perc szünete, ők felfutottak és bejöttek az előadásba, úgyhogy ilyen feladataim is voltak.
Amikor Eszenyi Enikő rendez, egyszer voltam nála próbán, akkor én azt figyeltem meg, hogy benne ilyenkor nem csak a rendező működik, hanem a színész
Persze.
is. Most akkor ezt te úgy le tudod magadnak válogatni. Én most arra gondolok, hogy amikor én őt rendezni láttam, akkor ő nagyon, akkor egy vígjátékot rendezett, és nagyon sokat nevetgélt ő, mint kvázi néző,
igen.
hogy biztassa a színészeket, hogy ez milyen jó, amit csinálnak.
Igen.
Te, ha ezt nézed, akkor te így ezt szétválasztod, hogy mi az, amit ebből el kell tanulni, vagy
Abszolút.
Mi az, ami...
Abszolút. Meg én mindig nagyon sokat jegyzeteltem. Igen. Meg én nagyon sokat írok alapvetően is. És ott már hogy gyanakodtak is az emberek, vagy kérdezték a színészek, hogy én mit írogatok egyfolytában, vagy mi ezt, hogy én mindig jegyzetelek. Úgyhogy igen, tehát vezettem a próbanaplómat, mindig leszűrtem a tapasztalatokat, és akkor ezt mindig eldöntöttem, hogy ebből mi hogy jó, vagy mi hogy nem jó.
És az megvan neked, és
Persze.
publikálásra vár?
Ja, nem vár publikálásra. Vagy hát nem tudom. Nem tudom, hogy vár-e publikálásra, de eddig minden ilyen szakmai gyakorlatomról írtam naponta, hogy ott mi történik.
És aztán jött az Otello, amiről azt gondolod, hogy az inkább elment a te ízlésedtől, mint az előző.
Egyrészt igen, másrészt meg az egy nehéz próba folyamat volt. Tehát az egy elég feszültségteli próba folyamat volt. Ugye több vendégszínész is volt, egy sokkal nehezebb, vaskosabb drámai, nyilván egy dráma volt, nem pedig az, mint az augusztus Oklahomában, amiben már szintén vannak drámai részek, de ez egy nagyon jól megírt, egy amerikai iparos módra megírt forgatókönyv tulajdonképpen, amit csak jól el kell játszani, tehát nyilván Shakespearehez más viszonyulás kell, és ez eredményezett feszültségeket nem köztünk, vagy nem bennem, csak a próba folyamatában.
A produkcióban, igen, ott...
Igen.
És ilyenkor az emberben kialakul a saját rendezői példánya az Otellóból a fejében?
Igen. vagy hát irányok, vagy módok, igen. Ez óhatatlan. Tehát most is ez van a szép művészetiben, hogy ami nem tetszik, tehát ezt most megtartom magamnak nyilván, mert hogy ez egy munka, és máshogy kell hozzáállni, de közben ezt meg nem lehet levetkőzni, hogy folyamatosan azon gondolkodom, hogy én mit hogy csinálnék. És ezt nem egy datossággal, vagy hogy jaj, jobban tudnám, csak ez természetes, hogy én is gondolok valamit arról a dologról.
És az Otello rendezői példánynak a fejedben szereposztása is van?
Fú, hát most így nincs.
Szóval nincs. Nincs. Ha most kéne csak kitalálni, akkor nincsen.
Most nincs.
Igen. Végigülted, olvastam a Marton László igen. játék a kastélyban, Molnár Ferenc igen. produkció próbáit is. Marton László nyilvánvalóan egész más.
Persze. Meg ezt az elég ő akarta hogy? Egyébként külön, tehát, hogy én üljek be oda is,
nagyon
akkor nézem
helyes,
meg.
Igen.
Abszolút.
Lássál
persze.
többet, több szemmel többet
igen.
látsz.
Ez nagyon érdekes volt, tehát, hogy abban, ahogy ő dolgozik, szerintem teljesen mások vagyunk, mint csak beállítódásban, hogy ki hogy dolgozik, vagy ki hogy indul el egy úton, de az is nagyon-nagyon hasznos volt, hogy egy kottaszerű, nagyon, hogy, amiben nagyon-nagyon ki kell adagolni mindent, nyilván szüneteket, poénokat, technikai dolgokat, ami mondom, alapvetően nem az én utam szerintem, vagy nem ilyen irányba megyek a színházban, de hogy nagyon fontos volt egy ilyen dolgot is látni, és aztán meg főleg azt, hogy mennyire működnek ezek a dolgok. Tehát tényleg, amik ki lettek adagolva, ahogy hozzákerült a közönség és az ő reakcióik, amik bejöttek, ami előre ki volt számítva, egy tökéletes gépezetté állt össze az egész abban a műfajban. Úgyhogy igen.
Egyébként Molnár Ferenc olyan, akit te szívesen rendeznél?
Igen, abszolút.
De szerzői módon, vagy ilyen hű módon, ahogy a, így tak-tak-takra, hát ahogy
nem,
a Marton?
Nem, én nem vagyok ilyen tak-tak-tak, meg mostanában, vagy amiket az utóbbi években csináltam, kísérleteztem, illetve most, amiket készítek elő, azok inkább saját dolgok, vagy kollásszerűen összepakolt dolgok, interjúkkal, személyes élményekkel, dokumentarista és zenés elemekkel, most Berlinben ilyenekkel kísérleteztem, úgyhogy ez azért egy kicsit más irány.
Aztán a tanulási próbafolyamatok után volt két önálló produkció a Víg Színházban, amit te rendeztél, az egyik a Kalocsa, egy kortárs költőnő, írónő, drámaírónőnek a munkája, és egy szintén egy kortárs költő Varró Dani, aki hát nem nő ugyan, de én szerintem van benne valami kis nőies.
Van,
szóval a Maszathegyet igen. rendezted. Ezekből hogy jöttél ki így a pályád elején? Miket vontál le? Ezek azt lehet mondani, hogy sikerek voltak. Igen. Azt hiszem, azt lehet mondani, a Maszathegy ugye máig is megy.
Igen, most már negyedik éve. Igen, a Kalocsa, ami Erdős Virág műve, azt előtte, tehát a rendes premier előtt, egy évvel előtte megrendeztem Felolvasó Színházban, ami a Pesti Színházban volt egyébként, egy ilyen, talán a Magyar Dráma napján, igen. És annak volt akkor a sikere, amit mi tényleg pár nap alatt pakoltunk össze nagyon feszített tempóban, hogy utána azért kért meg a Zenikő, hogy ezt rendezzem meg rendesen. És hát egy nagyon érdekes próba folyamat volt, ugyanazokkal az emberekkel csináltam, akik a korábbi verzióban voltak, csak Danis Lédia, aki az előző cím szereplő volt, ő elment a Víg Színházból, és Láng Anna Mari lett az új, akivel nagyon-nagyon jó volt és izgalmas együtt dolgozni. Igazából, igen, ami nagyon érdekes tapasztalat nekem mind a két produkcióban, hogy én előtte soha nem dolgoztam együtt kortárs írókkal, akik írták azt a darabot, és élnek, és belepofáznak, és nem tetszik nekik valami, és meccseink vannak, és akkor én pofázom bele, és
mert ott
nem
voltak, beengedted őket?
Be, nekem ez
egész
fontos.
Egész idő alatt
igen,
ott ültek?
Igen, illetve hát nagyon különböző volt a két munka metódusában, mert Erdős Virág iszonyatosan precíz, és mindenki húzott ést, és dehet, és mondatot számon tart, és öt darab példánya jön a következő megbeszélésre, az egyik az eredeti, az egyik, amit én csináltam, akkor egy sárgával jelölve, amit ő javasol, pirossal ezt jelölve, amit elfogadhatónak tart, és zöldele nem tudom, micsodát, és akkor mindig ezekből raktuk össze a dolgokat, és ott küzdöttünk rendesen, nem voltak konfliktusok köztünk, csak az anyaggal küzdöttünk, illetve, hogy ki mit hogyan képzel el, és hát nyilván az író írta ezt a szöveget, viszont ő meg nyilván sok részben nem emberekre írta, illetve nem térben látja maga előtt. Úgyhogy igen, ott én a szöveggel a végére nem voltam teljesen elégedett, tehát szerintem benne maradtak dolgok, amik nem tettek jót neki. Ezeket egyébként a Virág is elismerte később, tehát ebben volt köztünk konszenzus, de igen, hát egy nagyon érdekes tapasztalat volt. A Danival meg abszolút együtt dolgoztunk, tehát vele az volt, tényleg mindig leültünk vele, meg a Teslár Ákossal, aki a szerzőtársa, illetve noszogató és cseszegető partnere volt, hogyha a Dani néha belustult, akkor az Ákos lehetett felhívni telefonon, illetve két dramaturga, Marsalkó Eszterrel és Garai Judittel. Mindig leültünk, kitaláltuk az újabb szálakat, mi fontos, mi nem fontos, ők küldték rögtön az újabb verziót, egyébként Presser Gábor is nagyon gyorsan írt hozzá rögtön egy új dalt, és akkor így lépésről lépésre haladtunk, és együtt csináltuk meg az egészet.
Olvastam egy Presser interjúban, hogy mondta, hogy te kedveled őt, és azért ő ott lehetett, és beleszólhatott.
Persze, igen. Ez meg nagyon fontos volt, igen.
Én is kedvelem őt, csak igen. Azért. Igen. No, hát akkor most hallgatunk megint egy kis zenét, és aztán a berlini kalandjaira jó. Rátérünk. Someday he'll come along, the man I love, and he'll be big and strong, the man I love. And when he comes my way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile, and I'll understand. And in a little while, he'll take my hand. And though it seems absurd, I know we both won't say a word. Maybe I shall meet him Sunday, maybe Monday, maybe not. Still, I'm sure to meet him one day, maybe Tuesday will. He'll build a little home just meant for two, from which I'll never roam. Who would you? And so all else above, I'm waiting for the man. Someday he'll come along, the man I love, and he'll be big and strong, the man I love. And when he comes my way, I'll do my best. I'm gonna do my best to make him stay. He'll look at me and smile, and I'll understand. And in a little while, he'll take my hand. And though it seems absurd, I know we both won't say a word. Shut up, not a sound. Maybe I shall meet him Sunday, maybe Monday, maybe not. Still, I'm sure to meet him one. Maybe Tuesday will be my good news day, yeah. This little home just meant for two, from which I'll never roam. Would you? And so all else above, I'm waiting for the man. And he'll be big and strong, the man I love. When he comes my way, I'll do my best. I'll do my best to make him stay. Yeah, he'll look at me and smile, and I'll understand. And in a little while, he'll take my hand. Though it seems absurd, I know we won't say we won't.
to, from which I'll never roam. Who would warn you and show all else about? I'm waiting for the man I love. Come on, man. I say, come on, man, I'm waiting for the man, that crazy man. Hey, my man don't love me, he treats me all so mean. But I dig that man, yeah, I dig that man. Tell me about my man, Keeter. Oh, is that the way he is? He's a dirty old man. What you say? I dig my man, my crazy man. My man's from Hamburg, my crazy man. He's out of sight, my man. Yes, he's out of sight, my man. Yes, he's out of sight. He's crazy, crazy, crazy. Him. What you say, Keeter? Da 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 da, ba 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 da 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 ba ba ba. That's my man. That's my man. Boop boop do it do ah, do 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 it do ah, do 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 it do it ah. I'm waiting for the man, the man, the man, the man. I'm waiting for.
Ahol hely van, színházi belépő. Ez a műsor megy a Rádió Q-n. Néder Panni rendező a vendégem, Csalócki Zsolt hangmérnök a kollégám, én Stuber Andrea vagyok, és az utolsó fordulóba jutottunk most a beszélgetésben. Panni Berlinben járatos, azt még főiskol már említetted, hogy még az egyetem idő alatt egy Erasmus ösztöndíjjal mentél 3 hónapja, és én elolvastam azt a kis beszámolódot, amit írtál arról, az ösztöndíjról. Egy egész érdekes kalandod volt elsőként, mert aztán még folytatódott, hogy részt vettél egy olyan Leonsz és Léna produkcióban rendező asszisztensként, ami aztán nem valósult meg, mert a rendező felkészületlen volt, és tehetségtelen, és a színészek fellázadtak, a színház pedig törölte a produkciót. Pontosan. Na ez eleve egy olyan tapasztalás, amit itthon valószínűleg nem nagyon történik meg. Tehát ez így ábóvó. Hát mesélj erről a berlini kalandról, és aztán az, hogy hova, hogyan fejlődött, mit tapasztaltál ezen kívül olyat, amit itthon nem, vagy hogy állnak ott kint a színház dolgai?
Hát ez egy nagyon-nagyon speciális eset volt valóban, mert a Schaubühne, ahol dolgoztam, illetve ahova bekerültem, az ő történetükben sem fordult elő már 15 éve ilyen, hogy le kellett volna mondani egy produkciót. Az sajnos így alakult, tehát ez tényleg borzalmas volt, és nagyon rossz volt ott ülni, és nagyon sajnáltam mindenkit, a színészeket és magamat is beleértve. Úgyhogy sajnos ez lett a vége, de ott közben meg párhuzamosan, vagy hát mondjuk utána csináltam a saját előadásomat az ottani Magyar Háznak a kávézójában, ahol összeálltunk 3 kint élő magyar színésznővel, illetve az egyikük egy énekesnő, és akkor kitaláltuk, hogy együtt csináljunk valamit, úgyhogy együtt írtunk, vagy igen, összeraktunk egy előadást, és akkor ezt ott játszottuk pár alkalommal, úgyhogy hál' Istennek már a berlini kalandjaim elején sikerült valami saját dolgot is leraknom az asztalra. És ez a Schaubühnés tapasztalat annyiból volt jó, hogy persze, hát rossz volt a próba folyamat, viszont lettek ott kapcsolataim, és megismertem embereket, és később így kerültem oda vissza Elvis Hermanis mellé, illetve Thomas Ostermeier mellé, aki a színház intendánsa, és az egyik legelismertebb német rendező, úgyhogy mégiscsak volt haszna annak, hogy én ott voltam ebben az első körben is. És hát, hogy mi más, minden. Tehát, hogy ott nekem teljesen kicserélődött az életem, a személyiségemnek is sok része szerintem, és a színházi látásmódom is. Tehát ott minden színház egyszerűen, ami történik, nem csak a színházakban, illetve nem csak arról beszélek, hogy formailag mennyiféle dolog lehet színház, ami itt van szerintem sokkal beszorítottabb, vagy máshogy, tehát talán mondhatom, hogy csőlátásúban történik, mint ott, de egyszerűen én ott az utcán is ezt érzem, hogy annyi dolog inspirál, és annyira össze tud folyni a színház meg az élet, és az erről való kommunikáció, illetve az ebben való részvétel, hogy ez nagyon-nagyon más.
És akkor mi lesz? Elveszítünk téged, mert odaszakadsz, vagy pedig itthon megpróbálsz berlinisíteni valamit a színház életből?
Mind a kettő. Tehát én ezt nem látom áthidalhatatlannak, hogy két helyen legyek, mivel most már 2,5 éve ez van, tehát én az Erasmus után ott ragadtam, mert nem akartam hazajönni. És akkor valahogy rájöttem arra, hogy én ott jobban érzem magam, tehát hogyha ott élek, akkor kiegyensúlyozottabb vagyok egyszerűen, meg nagyon sok dologgal tudok feltöltődni, illetve részt venni bennük. Viszont ez nagyon-nagyon fontos nekem, hogy itthon is csináljak dolgokat, de erre sajnos nem mindig van lehetőség, illetve most ugye egyre kevesebb, és hogyha közben meg van Berlinben, akkor miért ne használnám ki azt is. És egyszer próbáltam egyébként eldönteni, hogy én hol akarok élni, aztán rájöttem, hogy ez totális hülyeség, mert hogyha haza kell jönnöm, vagy éppen ki kell mennem, akkor veszek magamnak egy buszjegyet, ami ugyanannyiba kerül 2 héttel az út előtt, mint 1 nappal előtte. Kint vagyok 1/2 nap alatt, tehát nem Amerikába emigráltam, meg nincs is szó emigrációról. Nekem nagyon fontos mind a két hely. De nem tudnék Budapesten élni, ebben biztos vagyok. Tehát, hogy tartósan itt lenni.
És ha most itt Pesten kapnál egy helyet, meg pénzt, és színházat kellene csinálni, akkor kihez nyúlnál? Tehát kik lennének azok, akiknek rögtön azt mondanád, hogy gyertek, csináljunk színházat?
Bármilyen színházi ember?
Bármilyen.
Hát nagyon sokan vannak, tehát ők nagyon hiányoznak is egyébként. Most már Berlinben is lett nagyon sok ismerősöm, akikkel dolgoztam együtt, zenészek, színészek egyaránt, de hát itt mindig teljesen csordultig telik a szívem, és meghatódom attól, hogy itt milyen jó és tehetséges emberek vannak. Hát a legközelebbi egyébként most valószínű, hogy fogok itthon dolgozni januárban, amire a hely megvan, a darab íródik, most már nyilván csak pénzt kéne szerezni az egészre, ami nehéz itt Magyarországon, de a Bíró Krisztával mi most már 2 éve dolgozunk egy előadásterven, amit abszolút mi találtunk ki, és Parti Nagy Lajos írja a szöveget, aki éppen most ezt csinálja, és ezt remélhetőleg januárban elkezdhetjük. Úgyhogy ez a következő, amit én nagyon-nagyon meg akarok itthon csinálni, meg még van nagyon sok tervem, amit nagyon meg akarok csinálni, Berlinben is egyébként, úgyhogy ezek kiderülnek, tényleg ezeket nem lehet.
Berlinben előre. Mit gondolnál csinálni?
Berlinben ott eddig 3 dolgot csináltam, mind a 3 performatív volt, nagyon különböző témákban egyébként, és ott legutóbb most augusztusban részt vettem a Nature Theater of Oklahoma nevű New Yorki társulatnak hát nem is részt vettem a próba folyamatán, tulajdonképpen együtt próbáltunk, tehát hogy én is benne voltam az előadásban, 30 másik kiválasztott résztvevőre együtt, és ők nagyon-nagyon inspiráltak abban, hogy hogyan dolgoznak. Tehát ebből most loptam egy kicsit, nem loptam el teljesen, csak a picit a módszert. A következő, amit szeretnék csinálni Berlinben, az a világ végéről szól, de nem a világ vége, mint tény, vagy kérdés, vagy bármilyen dolog, ami bekövetkezhet most konkrétan az életemben. Csak tavaly nagyon sokszor eljátszottam a gondolattal, amikor december 21-ére mondták, hogy jön a világvége. Nyilván nem hittem el, és nem tudtam elképzelni, hogy most becsapódik egy meteor, vagy mindannyian köddé válunk, vagy fene tudja, mi történik velünk. Viszont maga a gondolat, ez nagyon-nagyon érdekes volt, hogy ha én ezt elképzelem magamnak, akkor hogyan látom más, hogy az életet, akár a sajátomat, akár az egész emberiségét, milyen önreflexiós pontok csúcsosodnak ki, milyen elvetélt vágyaimmal szembesülök, mi az, amit még megcsinálhatnék, ha eljátszom a gondolattal, hogy ez 2 hét múlva, vagy 1 év múlva, vagy akármikor lesz. És egyébként nagyon érdekes volt, mert az volt a legmeghatározóbb élményem, persze a kívánságaimon túl, hogy engem nagyon sokszor idegesítenek az emberek, amit utálok magamban, de hogy egyszerűen annyira túlfejlett a hallásom és a szaglásom, hogy a metrón vagy utcán, hogyha nincsen elég terem, akkor iszonyan irritál mindenki. Ezen próbálok változtatni. Viszont az általam elképzelt világ végére...
De várj, ilyenkor mit csinálsz? Nagyon ronda arcot vágsz?
Se kezdek leszokni róla.
Vagy rájuk is szólsz.
Nem,
vagy...
egyszer mondtam egy barátnomnak, hogy jaj, bár tudnék szemmel ölni, és ő mondta, hogy nyugodj meg, tudsz, hogy... És hogy ez. Viszont az általam elképzelt világ vége előtt, ültem a berlini metrón, jó, ami sokkal jobb egyébként, mint a magyar, meg nagyon-nagyon színes és érdekes, de nyilván ott is tudnak idegesítő spanyol turisták lenni esetleg. Viszont, ahogy körbenéztem az embereken, valahogy annyira eltöltött, hogy úristen, hogyha egy hét múlva mindannyian meghalunk, abban annyira egyenlőek vagyunk, és én annyira szeretlek titeket, és én is csak egy ember vagyok, hogy ez tökéletes volt, és ez azóta is próbálom megtartani, hogy erre gondolok, hogyha idegesít valaki. De minden is csak egy példa volt, az a lényeg, hogy a Marshall Oesterrel, aki a dramaturgom, és Skóciában lakik, tehát így próbálunk távdolgozni. A formáját már kitaláltuk az előadásnak, ez egy, tehát nyilván lesz a struktúrája, illetve karakterek, akikkel már dolgozunk, meg meghatározott pontok, viszont nagyon sok szabad része lesz, szóval csatlakozhat a közönség, és azért inkább Berlin, mint Budapest egyelőre, mert ott annyira mások a nézők, tehát annyival szabadabbak, és csatlakoznak rögtön, és nem kell kérni őket, sőt, még van olyan, hogy akkor is csatlakoznak, hogyha nem kéne csatlakozni, vagy beleszólni egy előadásba, tehát én ott ezt egy nagyon megfelelő helyszínnek látom erre, vagy tényleg egy nézőkkel együtt létrehozott produkciót tudjunk csinálni. Úgyhogy most jelenleg a szép művészeti mellett ehhez csinálok interjúkat emberekkel, összeértünk 75 kérdést, ami minket érdekel, élettel és halállal és sok dologgal kapcsolatban, és akkor ebből majd kijön valami dokumentumanyag, amit használunk. Úgyhogy most ebben éppen itt tartok.
De mitől jobbak a német nézők vajon? Tehát mi a bajuk a magyar nézőknek?
Én ezt a Massatejnél tapasztaltam, és nem tudom, hogy csak itt vannak elront, vagy nagyon-nagyon sok gyerek jön erre, ugye, akik hát teljesen szabadon reagálnak, abszolút beleszólnak, nevetnek, felszabadultak és lazák, és ott ülnek a karót nyelt tanárnénik és tanárbácsik, akik meg egyfolytában pisszegik le őket, de minden reakciót, tehát hogy ne nevessél, ne mondjad azt, ne reagáljál, üljél, viselkedjél jól. És hát ez nagyon szomorú volt nekem végignézni, hogy tulajdonképpen a szemem előtt nyersen traumatizálják ezeket a gyerekeket a színházzal kapcsolatban, és már ott elkezdik elrontani az egészet. Úgyhogy például ez, meg hát még nyilván nagyon sok dolog, de ez is.
Tehát bevezető gyerekelőadásokat kellene rendezni a gyerekeknek.
Igen, abszolút, azt is.
Na és hogyan képzeled a jövőt, ilyen két lakian?
Igen.
Két laki színházian?
Igen, mondom, döntéseket azért nem szeretnék hozni, mert erre mindig ráfáztam, hogy eldöntöttem valamit, hogy hol leszek, aztán másnap kiderült, hogy mégse ott. Én nagyon-nagyon hálás vagyok, és tényleg nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy itt is itthon tudok lenni, nyilván itt vannak a gyökereim, itt ismerem az embereket, és ide köt minden, de közben meg már Berlinben is elértem azt, hogy otthon tudok lenni, és abszolút hazamegyek, és hiányzik is, hogyha nem vagyok ott. Úgyhogy igen, ez nem tudom, hogy meddig tartható, vagy hogy még hogy alakul az életem, de nagyon örülök, hogy így van. Meg most már jól megtanultam németül, meg dolgozom németül, úgyhogy meglátjuk.
De és nem is az, hogy mégis, hanem egyáltalán Berlinben nincsen idegenségérzeted attól is, hogy a közönség más? Tehát, hogy tudod-e ott színházban, tehát tud-e az igazi közönséged lenni egy egészen más mentalitású, más kultúrái közönség? Nem. Az a te közönséged? Azt mondod, ott van Berlinben?
Nem tudok ilyet mondani, hogy ki az én közönségem, és hol van. Igazából fogalmam sincs. Nyilván ez, amit mondtam, hogy mit tervezek oda, ez inkább az ottani közönségnek szól, bár egyébként itthon is kéne, nem, inkább azt érzem, hogy az ottani közönséggel járok jobban, mert tudom, hogy mennyivel nyitottabbak az emberek.
Értem.
De lehet, hogy ide is kéne olyat csinálni pont emiatt. Nem tudom, mindig más, de nem érzek ilyet elkülönítve, hogy hol vannak az én embereim, vagy hol nincsenek. A humor ez nagyon hiányzik. Tehát a németeknek szerintem annyira nincs humoruk, valaki próbálja őket mentegetni azzal, hogy más. Nem, szerintem nincs, vagy rossz. Tehát ez nagyon hiányzik.
Tehát akkor hogy lehet velük nekik színházat csinálni, ha nincs humoruk?
Lehet, tehát hogy ezért tudnak nevetni, de például pont most volt a Polgár Csabának ott premierje, ugye 2 darab előadás, Ödön von Horváth, és hát mi, akik ott voltunk, magyarok, nyilván érzékenyebben is érintett a téma, érzelmesebben is, illetve éreztük az előadásnak a humorát, és csak mi nevettünk, ez ilyenekkel látszik. A németek is tudnak nyilván nevetni másfajta dolgokon, de nekem onnan mind az emberekből, mind a színházból ez a fajta gyorsan mélyülés és érzékenység és érzelmesség és humor, az nagyon tud hiányozni, miközben formailag vannak sokkal izgalmasabb dolgok, mint itthon, sokkal nyitottabbak az emberek, mind a színházban, mind az utcákon, úgyhogy én ezért tartom ezt nagyon jónak, hogy én két helyen is vagyok egyszerre, mert hát, ha ezt a kettőt össze tudom gyúrni valahogy, és az egyik helyre ezt bevinni, a másikra meg azt bevinni.
Mindjárt elfogy az időnk, de még itt arra van egy pár perc, hogy Én kritikádat is olvastam neked, igen. Mert te kritikát is írtál, meg azt is olvastam, hogy egyszer, mikor szemben ült veled egy riporter, aki kritikát írt, akkor azt megbíráltad. A igen. kritika tulajdonképpen az is része a te, tehát a színházról való gondolkodásba és csinálásba az is belefér, hogy az ember kritikát ír, vagy gondolkodik arról, hogy milyen a jó kritika?
Igen, egyébként nagyon érdekes, mert amikor felvételiztem az egyetemre, akkor
említetted, hogy akkor kellett kritikát
igen,
is írni.
És akkor különböző emberek írtak rólunk véleményt név nélkül, és ez utólag, amikor már felvettek, kiderült számomra, hogy Koltai Tamás, aki nyilván, hát nem is ismert engem, nyilván 18 éves voltam, de nem is lehette a nevemet sem, ő azt írta kritikusi észrevételként, hogy jó, ezt nem lehette, hogy belőlem milyen rendező lenne, mert csak ezt olvasta, de hogy jó kritikus lenne belőlem, az biztos. Úgyhogy volt ilyen. Hát azt említettem már, hogy nagyon-nagyon szeretek írni, és ezekre a kritikákra, illetve interjúkra, amik a Színház folyóiratban jelentek meg, a Romeo Castellucci-val és Elvis Hermanisszel, erre felkérések jöttek nyilván, mert én ott több dolgot látok, és akkor tudok ezekről írni, amiket szívesen is vállaltam, de nyilván itthon nem írnék kritikát, meg hát rendezőként ez nyilván más itthoni általam ismert emberekről kritikát írni, de ott ez valahogy belefér.
És nem is nehéz kritikát írni?
Nem. De egyébként de elkezdeni nagyon nehéz, sokkal nehezebb, mint gondoltam, de aztán elkap az élmény, és akkor megy. Igen.
Na hát akkor egy majdnem kollégaként, és majd lehet,
jó,
hogy még arra
túlzás.
Is sor kerül. Köszönöm szépen, hogy eljöttél.
Én is köszönöm.
Néder Panni volt a beszélgetőtársam az Ahol hely van színházi belépő című műsorban. Stuber Andrea vagyok. Elköszönök. Hallgassanak bennünket jövő héten is. Viszont hallásra.